Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
És a második elődöntő után is itt a Bajnokok Rizsája, ezúttal Kemenes Szabival, és egy olyan mérkőzéssel, amelyen ugyan az egyik csapat hazai pályán van, hiszen a kiírás szerint hazai pályán kell lennie, és lehet, hogy a szurkolók is jobban oda teszik magukat, hogyha elvileg hazai pályán van, most a Milán volt hazai pályán az Inter ellen, többen is voltak a hazai szurkolók, de hát tudjuk, ugyanabban a stadionban játsszák a két meccset, mégis azért van annak valami komoly jelentősége, azt hiszem, hogy ha idegenben tudott 2-0-ra nyerni az Inter, két nagyon korai góllal, mi a fészkes figyfene történt itt az első negyed órában, Szabi?
Jaj, nagyon nehéz ez a kis lelkemnek, megmondom őszintén, így frissen a meccs után. Igazából én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon más dolog nem történt a Milánnal, mint az elmúlt egy szezonban, két szezonban, három szezonban, amióta ugye Pioli az edző. Egész egyszerűen ezen dolgokat azért el tudta kerülni a csapat, mint például az, hogy az ellenfél támadója egy szöglet után talpról 5 méterről bebelsőzi a szögletet. Tehát azért ilyenek nem történtek, vagy ritkán történtek a csapattal, ebből adódóan ugye nem kerültünk, így mond, vagy nem kerültünk ugye véres szájú Milán szurkolóként hátrányban mérkőzéseken ennyire könnyen. Tehát a Milán az elmúlt években azért azt el lehet mondani, hogy könnyen nem adta magát soha. Előrefele továbbra sem mindig értelmezhető az a fajta taktika, amivel Pioli próbál futballozni, és nagyon-nagyon hagyatkozik az egyéni megoldásokra, legyen az akár az, hogy Giroud meg tudja tartani a felügyelt labdákat, akár az, hogy Theo Hernández ugye alternatív módon, mondjuk most a több csapatnál látjuk, hogy a szélsővédők befele játszanak középpályán, na most Hernández nem befele játszik középpályán, hanem befele játszik támadóként, tehát ő egy még alternatív formája a szélsővédőnek. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy az a Leao centrikusság és a nagyon egyéni megoldások centrikussága az most kiütközött ezen a mérkőzésen, hogy egész egyszerűen a két korai gólra, mivel az Internek sehol nem volt rohanni valója mondjuk ilyen csúnyán gyakorlatilag a 15. perc után, a Milán nem is tudott velük mit kezdeni. És ez fájóan bántó középpályán eladott labdákat eredményezett a támadás felépítésnél, ha nem azt választotta a Milán, hogy hosszan felíveli a labdát Giroudra, és akkor második labdából próbálnak futballozni, akkor gyakorlatilag az Internek rengeteg labdaszerzése volt, átadás lenyúlása mondjuk így a középpályára, amikor próbálkozott volna a Milán építkezni. Én azt gondolom, hogy óriás meglepetés nem ért senkit ezen a meccsen, hogyha megnézzük a két csapat kezdőjét, én azt gondolom fájó szívvel azt, hogy mondjam, hogy 11-ből 7 helyen egyénileg jobb játékosok alkotják az Inter keretét. Ugyanakkor nem engedett a Milán ennyire egyszerű könnyű gólokat az elmúlt időszakban, és ez pont most egy BL elődöntőben jött ki. Éppen emiatt egy kicsit ez nyilván fájó, mert ha mondjuk a Láció ellen a hétvégi bajnokin kapott volna egy ilyen gólt a Milán a 80-ban, amit most tényleg talpról Dzeko bepasszolt a felugrás nélkül egy szöglet után az ötösről, akkor azt mondjuk, hogy jó, hát előfordul egy szezonban ilyen, csak amikor ez pont a BL elődöntőben fordul elő, akkor nyilván sokkal fáj.
11 perc alatt jött ugye a két találat, az első volt Dzekoé, a második pedig Mkhitaryané, ami nem is tudom, azért szoktuk mondani azt, hogy minden gólnak jelentősége van egy BL elődöntőben. Az a második gól, az csak a meccsnek a végkimenetelét, sőt az utána levő 80 percét határozta meg, vagy pedig most már mondhatjuk, hogy az egész párharcot?
Hát kezdeném onnan, hogy ha azt mondtam, hogy 11-ből 7-8 helyen jobb játékosokba áll az Inter, akkor én azt gondolom, hogy Inzaghi taktikája is sokkal modernebb és jobban ült ehhez a BL elődöntőhöz, mint Piolié. Ennek ékes példája volt a második gól, tehát ennyire könnyű volt, azért nehéz adni vagy fájó adni az ellenfélnek. Egy egyszerű támadás, vagy fél kontráról beszélünk az Inter esetében, amivel teljesen meg tudta bontani a milánói védekezést. Ezért ez sem volt a Milánra jellemző. Én azt gondolom, hogy ennyire akár csak szögletből, akár felépített támadásban könnyen gólokat kapjanak. Azért én maradnék bizakodó. Tehát azért láttuk azt, hogy egy Láció ellen is tudott két góllal nyerni a Milán ugye hétvégén. Én azt gondolom, hogy azért ebben a csapatban van annyi potenciál, hogyha tegyük föl, Leo visszatér, és ténylegesen legjobb kezdővel tud felállni a csapat, hogy azért nem szabad őket leírni. Hogyha most megnézzük, ez igazából az Internél mi történt, egy szöglet után ugye gólt ért el a csapat, tudjuk jól, hogy a szögletek átlagosan 3-5%-ából lesz gól, hát ebből pont most beleesett ugye a Milán, hogy ebből kapott egy gólt. Utána egy szép támadás végén tudott az Inter gólt szerezni, miért ne történhetne meg ez a Milánnal? Miért ne történhetne meg fordítva, hogy mondjuk a visszavágó 10. percében egy poltrugás után sikerül egy gólosra csökkenteni a különbséget, tehát azért én még nem mondanám, hogy ennek vége van, de az tény, hogy a most látottak, azok sem egyénileg, sem taktikailag nem azt vetítik előre, hogy a Milán lenne az esélyes.
Na erre még terjünk ki gyorsan, hogy mekkora szerepe volt itt a sérüléseknek. Leót már említetted, de elég gyorsan a második intergól után, a 18. percben már Bennacert le kellett cserélni Junior Messiasra. Nincs még egy olyan játékosa a Milánnak, Tonalin kívül talán, de Tonali pedig talán védekezésben nem ad hozzá annyit, mint Bennacer, szóval hogy Bennacer védekezésben is, és támadásban is kulcsember.
Ez nem kérdés. De azért én itt továbbra is azt mondom, hogy ha azt mondjuk, hogy Bennacer kulcsember egy Milánnál, akkor vajon nem túl teljesítése a csapattól a BL elődöntő, és most nem megbántva Bennacert. De hogyha ránézünk a Bajnokok Ligája mezőnyére, azért azt gondolom, hogy akit előzetesen mondjuk top 8-ba mondanánk, legyenek azok az angol csapatok, spanyol csapatok, németek, és hozzá az olaszok, azért szerintem kevés olyan csapatot tudnánk mondani most Európa top 8-ában, ahol Bennacert stabil kezdőként említenénk, akár egy Bayern Münchennél, egy Citynél, egy Liverpoolnál, egy Atletico Madridnál, Real Madridnál, Barcelonánál, tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy, és nem megbántva Bennacert, hogy azért a Milán kerete az brutálisan túl teljesített ezzel a BL elődöntővel, és szerintem a tavalyi bajnoki címmel is. Ami nekem hiányzik ebből a keretből, és ez nem csak Bennacer szerepére vonatkozik, az gyakorlatilag az a fajta támadás felépítési formák, sémák, akár csak olyan dolgok, amikkel a Milán nagyobb nyomást tudna helyezni az ellenfélre, amik begyakorolhatóak lennének, és azt gondolom, hogy ahhoz viszont meg lenne a játékosok minőség, hogy ebben jobb legyen a Milán. Ezzel szemben azt mondod, hogy a Bennacer kiválásával gyakorlatilag a letámadása és valamilyen szinten a támadás építése is ilyen válságos állapotba került a Milánnak, azért ezt szerintem sokat elmond egyelőre a csapatról. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon szimpatikus az, hogy Maldiniék így kitartottak Pioli mellett, és kitartanak, és ahogy építik a keretet, és nagyon jó ez az elődöntő, ez marha jó dolog, meg a tavalyi bajnoki cím, viszont szerintem a Milánnak még egy 2-3 szezonra szüksége van, hogy pontosan megtalálja azokat a fogaskerekeket, akikkel utána esetlegesen akár BL győzelemért is mehet a csapat, és ennek óriási jelentősége van ugye, hogy Leao hosszabbított, és ezáltal én azt gondolom, olyan játékosokat lehet majd esetleg behozni még a Milán keretébe, akik annak tudatában, hogy együtt játszhatnak akár Leao-val például, akár Menyánnal a kapuban, akik még tovább emelik a csapat színvonalát, mert szerintem azért még van egy-egy luk a keretben, és itt most ez az egész monológ ez arra volt jó, hogy azt mondjam, hogy ha Bennacer kiválását egy meghatározó pontnak érezzük a Milán életében, akkor azon a kereten még van mit erősíteni.
Pedig itt a védelem kapcsán azt mondtuk, én azt hiszem ebben a szezonban is, meg az előzőben is, hogy Kjaer-Tomori párosával megvan a stabilitás ebben a Milán védelemben. A 31. percben volt egy érdekes eset, ahol igazából nem biztos, hogy hibás volt Kjaer. Mindenesetre a spanyol sportás elsőre 11-est fújt Kjaer és Lautaro Martínez találkozójánál. Ott mit láttál? Jogos volt, hogy visszavonták a dolgot? Mondom én először, szerintem teljesen jogos volt, mert Kjaer olyan nagyon nagyot emlőkött Lautaron, a lábak nem találkoztak, úgyhogy ezt jobb lett volna elsőre sem befújni.
Egyértelmű, ugye ez egy közmegegyezés most már itt az európai futballban, hogy a spanyol játékvezetők messze-messze-messze a legrosszabbak, és ezt már ugye mondom azt, hogy itt Spanyolországban is óriás lázadás van már ellenük. Egyébként a Márka jelentetett meg egy cikket, ahol gyakorlatilag azt összegzi, hogy az olasz, a német és az angol bajnokságban összesen nincs annyi kiállítás, mint egyedül a La Ligában. Na most azért sok mindent elmondhatunk a La Ligáról, de az, hogy egy dúvad liga lenne, azért az kevésbé. És ennek ellenére itt van a legtöbb kiállítás, tehát hogy itt gyakorlatilag a játékvezetők főszereplőnek érzik magukat, és elképesztően gyenge színvonalon teljesítenek. Tehát ott, ahol egy Mateolához, illetve egy Manzano tud lenni a top kettő, azért az sok mindent elmond a spanyol játékvezető, sőt, tehát kritikán aluli. Visszanézve a visszajátszásokat is, erről az esetről, amit említettél, tökéletes szögben állt a játékvezető, és ennek ellenére megkajálta ezt az esetet. Majd, miután a VAR segítségével visszavonja a 11-est, műesésért nem ad sárgát Lautarónak, ami adott esetben még lehetett volna meghatározott tényező ezen a mérkőzésen, és a visszavágón is, ha mondjuk bármilyen oknál fogva, hogy a Lautaro kap még egy sárgát. Egyébként mindegy, én a játékvezető ténykedését egész mérkőzésen úgy éreztem, hogy nem megfelelő színvonalú ez a mérkőzéshez, de nem volt, de így, hogy van VAR, így mondjuk ez az eset, hála jó Istennek, annulálásra került. A Kjaer-Tomori párosra visszatérve, én ott azért még érzek egy kicsi lyukat abból a szempontból, hogy Kjaer mellé egy icipicivel jobb minőségű belső védőt igazoljon a Milán, aki támadásépítésben is egy picit minőségibb szintet képvisel. Én Kjaert azért tartanám meg minden körülmények között, mert az, hogy valaki ilyen szintű nyugodtságot tud sugározni magából ilyen tétű mérkőzéseken, azon elképesztő. És hogyha mellé egy picit játékügyesebb, a támadás felépítésekben jobban, effektívebben résztvevő belső védőt tudna igazolni a Milán, én azt gondolom azért az tudna dobni a bulit még egy kicsit.
Méltatlanul keveset beszélünk azért az Interről, azt hiszem. Gyanítom, hogy annyira nem fűlik hozzá a fogad, mégis, ha már említetted itt a keretek mélységét, minőségét, erről mindenképpen szót kell ejteni. Tehát ahol már a legutóbbi szériá fordulókban is láttuk, hogy tud forgatni Inzaghi úgy, hogy ne kelljen mindent beáldoznia ennek az Internek, és lehet, hogy vannak hiányposztok, lehet, hogy a védelemben kevesebb játékos van éppen, lehet, hogy akadnak sérültek, de itt is jókat tudott forgatni, ezen a meccsen is jókat tudott változtatni Inzaghi, ami akár el is ülhetett volna rosszul, de végül is majdnem Gagliardini lett az, aki eldöntötte a párharcot. Lukaku többször elképesztően jól tartotta meg a labdát fönt, tehát itt jön ki az, amiért a szezon elején talán főesélyesnek tartottuk a bajnoki címre az Intert, hogy ez egy majdnem komplett keret.
Ugye pont erről beszéltem, hogy én azt gondolom 11-ből 7-8 helyen jobb az Inter, sőt, ha a padot ide vesszük meg, akkor aztán meg teljes mértékig fölé kerekedik a Milánnak, ezt én is így látom. Ráadásul azt gondolom, hogy ez a 3-5-2, 5-3-2-es taktikai formáció, ez nagyon jól illik a kerethez. Nagyon flexibilis ez a formáció, tehát azért, hogyha ránézünk egy 5-3-2-es felállási formára, mondjuk egy Sheffield Unitednél, akkor a legkevésbé azt gondoljuk, hogy ez egy letámadásra alkalmas felállási forma. Ezzel szemben Inzaghi annyira szuperül és flexibilisan és jól használja ezt a felállási formát, hogy képes saját térfélen nagyon masszívan védekezni, és teljesen megölni az ellenfél játékát, a saját térfélen védekezve leszűkíteni minden területet, és képes nagyon komoly pressziót is alkalmazni az ellenfél térfelén. És ehhez megvannak a játékosaik, és a Conte Interjénél használt, csak Lukakura, fölrúgom a labdát, és majd ő leteszi Lautaro Martíneznek, és majd valahogy támadó típusú fociból egy elképesztően flexibilis gépezetet, támadásban is flexibilis gépezetet alkotott, arról nem beszélve, hogy a Brozovic, Barella, Csáhanoglu középpálya szerintem nagyot nem kockáztatok, ha azt mondom, hogy talán az olasz bajnokság legjobb középpályája. Valóban nagyon brutál erős a keret, tehát fenntartom azt az állításomat, hogy az Inter előrébb jár csapatépítésben, mint a Milán. Az, hogy hiba csúszott egy kicsit a bajnoki szereplésben, én azt gondolom, a Nápolynak ez az éve azért az elvitathatatlan. Tehát van egy ilyen kifutott éve egy-egy csapatnak, mint ugye a Nápolynak sok-sok év után egy bajnoki cím, de ha összességében nézzük, akkor szerintem jelenleg az Inter a legkomplexebb csapat az olasz bajnokságban, és hát ezt most is ugye bizonyította. Én azt gondolom, hogy ha bejutnak a döntőbe, bár ne legyen így, és a Milán jöjjön vissza, és nyerje meg a visszavágot, és jusson ő a döntőbe, azért bármelyik csapatot is kapja majd a másik ágról, azért nem lesz egy könnyű falat ez a brigád, főleg egy meccsen. Nagyon nem lesz könnyű falat, úgyhogy teljesen egyetértek veled ebben, hogy egy sokkal komplexebb, összetettebb, jobban használt keret az Interé.
Egy utolsó dolog. Valószínű, hogyha tegnap a Real Madrid meccsén történik ilyesmi, akkor kevésbé foglalkozunk azzal, hogy Modric mondjuk 37 évesen és Benzema 33 évesen szerez gólt, de lehet, hogy ott is előkerül. Itt mindenképpen elő kell kerülnie, hogy Bajnokok Ligája elődöntőben Ryan Giggs óta, aki 2011-ben 37 évesen és 148 naposan lőtt gólt, most Edin Dzeko volt a legidősebb gólszerző, 37 évesen és 54 naposan, és mellette a 34 esztendős Mkhitaryan volt a másik gólszerző. Azért ez mindenképpen megsüvegelendő, hogy még ezen a szinten is ennyi idősen, sőt lehet, hogy majd a döntőben is, bár mondtad, hogy van, aki nem ezt szeretné, de lehet, hogy még a döntőben is.
Persze, hát ez óriás teljesítmény, óriás teljesítmény, és szerintem egyébként bármelyik milánói gárdára bökünk rá, senki nem mondta volna az idény elején, hogy idáig jutnak. Nyilván persze sorsolás, meg nem tudom, de azért csak meg kellett verni egy Tottenhamet, csak meg kellett verni a másik oldalon először egy Portót, aztán egy Benficát az Inter részéről, tehát... Azért nagyon nem lehet azt mondani, hogy ez egy véletlen menetelés a BL elődöntőig. És én azt gondolom egyébként, hogy az Internek ez a választása, akár Mkhitaryannal, akár Dzekóval, egy teljesen tudatos és jól a koncepcióba illő döntés. És sajnálattal kell közölnöm, hogy kerületnél edzőtársam Veres Balázsral, akivel egy stábot alkottunk véres szájú Inter szurkolóként, pontosan ezt mondtuk Dzeko megszerzésekor még annak idején, hogy talán az egyik legjobb fogaskereket találta meg a csapat arra vonatkozólag, hogy még van benne játékperc, de már akkor sincs baj, ha padon kell lenni, akkor sincs baj, ha be kell állni, tökéletesen meg fogja oldani ezeket a fajta taktikai elvárásokat, amik vannak felé. Ez ismételten bebizonyosodott. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bármennyire is nagyon fáj ezt kimondani, hogy az Inter is megfelelően építi a csapatát, és megfelelően építi a klubot, és azért az olasz focira nem volt elmondható az elmúlt években, úgyhogy nagyon-nagyon örömteli, hogy az összes európai kupasorozatot figyelembe véve azért 5 brigád ott van az elődöntőben az olaszoktól, ami azért nem tudom mikor volt utoljára ilyen olasz dominancia. Ez mindenképpen egy jó jel, és akkor még a legesélyesebbet, akit akár, én azt gondolom, hogy még BL győztesként is kiabáltak már a Nápolyt, azt ugye pont a Milán ütötte ki a negyed döntőben, úgyhogy azt gondolom, hogy én azt gondolom, hogy kicsit túlzott dolog az olasz futball részéről, hogy ekkora dominancia van most jelenleg, de látva az Intert és látva a Milánt, én azt gondolom, hogy ez még nem az út vége. Tehát itt ők még, ha ugyanezt a tudatos és nem saját magunkba beleszeretünk politikát fogják folytatni, akkor ebből a két brigádból azért még több is van, mint most.
Biztos, hogy jövő kedden még lesz bennük, mert hogy akkor jön majd a második felvonás, a visszavágó, szerdán pedig nyilván Manchesterben Manchester City Real Madrid. Azok után is jövünk Bajnokok Rizsájával, kibeszélővel. Szabi, köszi szépen, hogy ma este itt voltál, és aki este hallgat minket, annak majd jó éjszakát, aki pedig reggel, annak szép napot. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.